Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Én Molnár Gábor vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Sport, gazdaság és influencer világ. Ezek aktuális műsorunk hívó szavai. A következő szűk 30 percben újfent a Reggeli Monitor legjobb beszélgetéseit hallhatják. Szó lesz majd a labdarúgó másodosztályba története során másodszor kieső Budapest Honvédról. Beszélünk a hazai beruházások visszaeséséről az első negyed évben, de vetünk egy pillantást az egyre divatosabb influencer szakmára is. Már is kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
20 év után kiesett a magyar első osztályú labdarúgó bajnokságból a Budapest Honvéd. 113 éves történelme során mindössze másodjára esik meg a fővárosi csapattal, hogy a másodosztályban kell játszania. A labdarúgó klub az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A csapat, amely 6 évvel ezelőtt még magyar bajnoki címet nyert, elveszítette tulajdonosát, több kulcsjátékosát és edzőjét, Marco Rossit is, mondta a Trend FM által megkérdezett korábbi válogatott labdarúgó. Kovács Kálmán hozzátette, a jövő szempontjából kulcsfontosságú a keret fiatal magjának megtartása. Az interjút Maurer Kristóf készítette.
Ha a futballkörökben a Budapest Honvéd nevét halljuk, akkor egy nagy történelmű és múltú klub jut eszünkbe. Az elmúlt évek teljesítményei alapján azonban nevezhetjük-e meglepetésnek azt, hogy a Budapest Honvéd kiesett a magyar első osztályból?
Hát igazából mindig ott volt Demokész kardja fölöttünk, mindig a kiesés ellen játszott, mindez a 12 csapatos bajnokság, ez annyira szoros általában, hogy a 6. helytől bárki kieshet. Volt, amikor 9-ek voltunk, volt, amikor 10-ek, fölöttünk húzták meg a vonalat, tehát 11. helyen futottunk be. Hát azért bíztunk az utolsó fordulóig, hogy nem ez lesz a sorsunk, de hát most ezt meg kell valamit kezdeni.
A legnagyobb szakadék leginkább abban látszik szerintem, hogy 6 évvel ezelőtt ugye a Kispest még bajnoki címet nyert el. Igaz, ön is említette, hogy akkor még más volt a ligának a struktúrája, és ez azóta természetesen változott. Mi változott azonban a klubon belül? Mi az, ami a Honvédot 6 év alatt a csúcsról a kieséshez vitte?
Új tulajdonosi kör lett, George Hemingway úr eladta a Mendelényi Bozó párosnak a csapatot, de viszont bizonyos vezetőket itt hagyott, és azt gondolom, hogy ez az összér megoldás, ez nem volt igazából jó. Vagy mindent itt ki kellett volna cserélni, vagy drasztikusabb változásokat kellett hozni, mert így szép lassan elsorvadt, és szép lassan lecsúsztunk az élmezőnyből. Hát nem ezt ígérték az új tulajdonosok, de természetesen ígérni sokkal könnyebb, mint betartani, és azt gondolom, hogy pénzparipap egybeből, ahogy elnézem, most a katonaságnál a fegyver is hiányzott, a paripa az mindenféleképpen, tehát a játékos állomány nem volt olyan, és úgy tűnik, hogy a pénz is hiányzik, és ezért a játékos állomány gyengébb.
Mennyire tulajdonítható ez a kiesés csak a tulajváltásnak? Ugye a 6 évvel ezelőtti bajnoki csapatnak Marco Rossi volt az edzője, aki jelenleg ugye a magyar válogatott kapitánya. Mennyire érződik meg az ő hiánya a klubnál?
Hát igen, Marco Rossi utolsó szezonja volt a Honvédban, a második időszakból. Azt gondolom, hogy nagyon kellett ahhoz a bajnoki címhez, de sok mindennek az együttállása kellett a bajnoki címnek, és annak a bajnoki címnek az egyik legjobb játékosa David Ellanza száme volt, aki azóta kiöregedett, és abba hagyta a labdarúgást. Tehát ilyen apró dolgokból jött össze, hogy egy Rossi-Ellanza száme kettősből mind a kettő kiesett, és azóta egyiket se tudjuk pótolni, tehát a szakmai vezetés is néha érdekes kezekbe kerül, és a legjobb játékos cím se olyan magas szintű, mint abban az időben volt, és azt hiszem, hogy ez a kettő együtt kellett. Az az igazság, hogy nem a Honvéd volt annak a bajnokságnak az esélyese, de a bajnokság végén örülhetett, és ő emelhette magasba a gubbát.
Pár évvel korábban a Honvéd a magyar kupát is elhódította, ekkor azonban már nem Marco Rossi volt az edző. Nevezhetjük akkor azt még egy utolsó fellángolásnak, vagy azóta romlottak-e a dolgok?
Az az igazság, hogyha reálisan értékeljük azt a szezont, akkor a döntőbe való eljutásig csak MB2-es csapattal játszottunk. Igaz, hogy mindegyiket legyőztük, és mindegyiket le is kellett. Akkor az MTK is MB2-es volt, és azt hiszem büntetőkkel vártuk a döntőbe jutásért, és a döntőbe a mezőkövet egyet kaptuk, akit le tudtunk győzni, és abban a szezonban is tavasszal volt egy olyan időszak, ha jól emlékszem, hogy a Debrecen ellen, hogyha nem gyerünk itt, akkor ugye a kiesés ellen küzdünk, és nagyon nagy gondok vannak a Dembe egyes szerepléssel, akkor jól sült el, most ugyanez a szerencse faktor nem nekünk sült el. A szerencsét mindig itt kell érdemelni, és ezt mondom, hogy ez az ezvédi teljesítményünk nem volt annyira szerencsés ebből a szempontból. Mindig emlegetjük a sors kezét, most nekünk ez például felcsúton az utolsó 10 percben egy megadott vagy meg nem adott 11-es formájában is kijött, de hogy az a két vétlen volt vagy szándékos, azt gondolom, hogy a sors az igazából nem véletlenül tette elénk azt a kezet, és nem véletlenül kaptuk azt a döntést, amivel sajnos nem tudtuk mit kezdeni, és ezért kikaptunk felcsúton, ami a kieséshez vezetett.
Foglalkozzunk akkor most kicsit azzal, hogy ezek után mi fog történni. A magyar másodosztály azért pénzügyileg is egy nehéz szituáció lehet a Kispest számára. Képesek lesznek-e ebben a helyzetben megtartani például a legjobb játékosokat, nyilván itt kisebb bevétellel és egyéb más tényezőkkel együtt?
Hát azt gondolom, hogy a mostani szezonban a legjobb játékosaink azok a fiatalok voltak, és azt gondolom, hogy az most nem feltétlenül pénzkérdés. Most kiderült, hogy az akadémiánk jól tudott-e dolgozni, és klubhűséget ki tudott-e alakítani ezekbe a fiatalokba, mert esetleg egy-kettőnek lesz megkeresése, és hogyha csak a pénz fog motiválni, és semmit nem jelent a klubhűség, akkor azt gondolom, hogy nagyobb gondok vannak, mint a pénztelenség, tehát hogy az akadémia se tette oda azt a munkát, amit kellett volna a klub felépítésébe oda tenni. Ezek most ki fognak derülni, és meglátjuk, hogy milyen megoldások lesznek. Szerintem, mint minden hóvészúrkodón, én is érdekében kíváncsian várom az elkövetkező egy-két hétnek a történését, ki lesz az edző, milyen játékosokkal indulunk neki a következő szezonnak. Azt gondolom, hogy kiesett a Vasas és a Honvéd, mind a kettő nem egyből följutni. Természetesen szeretném, hogyha a Honvéd lenne az, aki egyből följut, de a statisztika azt mutatja, hogy általában a kettőből csak az egyik jut vissza. És ez nem lesz könnyű.
Ezzel kapcsolatban szerettem volna pont kérdezni, ugyanis kiesés után a következő szezonban a csapatok gyakran vissza tudnak jutni, visszaugranak szinte az első osztályba. Ilyen például az MTK az elmúlt években, akik sokszor kiesnek, azonban vissza is jutnak. Bizonyos csapatok azonban megrekednek a másodosztályban, ilyen például a Haladás. Melyik kategóriába tartozhat a Honvéd, melyik a reális forgatókönyv jelenleg?
Én azt gondolom, hogy ezeknek a fiataloknak csak azt lehet mondani, hogy 2-3 éven belül várható el 100%-osan a visszajutást, nem a következő szezonra. A Vasas és a Honvéd kiesett, én azt gondolom, hogy statisztikailag általában úgy alakul, hogy a kettőből csak az egyik jut vissza. Természetesen szeretném, hogyha ez az egy a Honvéd lenne, de azt gondolom, hogy a fiatalokra akkor a súlyt nem lehet rájuk tenni, tehát ez túl nagy teher még ezeknek a 19-20 éves srácoknak, akik a következő szezont valószínűleg Honvéd színekben meg fogják írni. Tehát egy kicsit hosszabb távon kell gondolkodni. Természetesen nagyon örülnénk annak, mi szurkolók, hogyha a csapat visszajutna az NB1-be, és ott meg is tudná állni a helyét. Én azt gondolom, hogy ha a fiatalok megerősödnek, akkor erre minden esély megvan.
Kovács Kálmán korábbi válogatott labdarúgót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az állami beruházások volumene csökkent, a magán beruházásoké viszont nőtt, mondta a Makronom intézet szakmai vezetője a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Regős Gábor hozzátette, hogy a beruházások volumenét jellemzően a vállalkozások csökkenő aktivitása alakította. A visszaesést elsősorban a feldolgozóipar és a mezőgazdaság teljesítménye mérsékelte. Utóbbi az előző két negyed év egy számjegyű csökkenése után 7%-kal ezúttal nőtt. A riporter Némedi Kincső.
Az első negyedéves beruházási adatok alapján a korábbi negyedéves adatokhoz viszonyítva növekedés látszódik. Mi mozgatta ezt a növekedést?
Így van, éves alapon ugyan egy 2,8%-os csökkenést mért a KSH, de negyedéves alapon egy 1%-os bővülést. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy meglepetés, rosszabbra számítottunk, és talán nehezebb is magyarázni ezt a növekedést. Ugye, ha megnézzük, az éves alapú csökkenésre legalább 3 indokot tudunk sorolni, a magas kamatkörnyezetet, az uniós források csúszását, illetve az állami beruházások visszaesését, visszafogását, míg ugye erre a negyedéves növekedésre hát talán csak azt tudnánk idehozni évként, hogy ugye ekkora kamattámogatott állami hitelprogramok felfutottak, és ez az egyébként haldokló hitelezést segített feltámasztani, tehát nem csökkent annyira a hitelállomány, nem csökkent annyira az új hitelek volumene, és ez nyilván a beruházásokat is befolyásolja.
Viszont egy olyat is megfigyelhetünk itt az éves szinten mért adatoknál, hogy a gép és berendezés beruházások az 5,3%-kal nőttek, viszont átlagosan csökkenésről beszélhetünk, mi az oka, hogy ez mégis emelkedni tudott?
Így van, tehát a gépeknél és berendezéseknél volt egy 5,3%-os növekedés, míg az építési beruházásoknál egy 8,5%-os növekedés. Ugye alapvetően a KSH végrehajtott egy módszertani váltást a vállalkozások és a költségvetési szervek szétválasztása kapcsán, tehát az az adat most nem túlzottan elemezhető, viszont ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy ugye ha a gépberuházások nőttek, az építési beruházások pedig csökkentek, hogy vélhetően a vállalkozások beruházásai futottak föl, pont ezen kedvezményes hitelprogramok hatására, hiszen ugye egy gépberuházáshoz talán még nem is kell annyi idő, mint egy építési beruházáshoz, hogy ha ott megvan a gép, akár le vannak szerződve, és megvan a forrás, akkor az gyorsabban meg lehet, mint egy építési beruházás, hát mondjuk eltekintve az elmúlt években egy járműbeszerzéstől.
A vállalkozásokon belül meg lehet-e egyébként határozni, hogy hol látszik, vagy milyenek esetében történt a legtöbb beruházás?
Mindig a feldolgozóiparban történik a legtöbb beruházás, tehát a nemzetgazdasági beruházásoknak több mint a 30%-a itt van, itt egy 7,3%-os növekedés van. Ez azért alacsonyabb, mint az előző negyed években mért, tehát azért nem egy nagyon rossz szám, ugye sok beruházás befejeződött, tehát ezeket már előbb-utóbb jó lenne az ipari adatokban, mint növekedést és exportot felhajtó tényező látni. Növekedés volt egyébként hasonló mértékű 7%-os a mezőgazdaságban is.
Ezen kívül még nemzetgazdasági ágban emelkedett a teljesítmény érték, mind ahogy említette a feldolgozóipar és a mezőgazdaság területén is, és még további 5 területen is, hogyha jól tudom, mi ez a másik 5 szegmens?
Van. Ide sorolható például az ingatlan ügyletek területe, míg csökkenés volt például a szállítás-raktározásban, közigazgatásban, kereskedelemben, tehát nagyon vegyes a kép, van, ahol csökkenés van, van, ahol növekedés van, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ahol állami beruházás van, talán ott van inkább csökkenés, ahol pedig magánberuházás, ott van inkább növekedés, de hogyha megnézzük az ágazatokat, hogy a bányászatban növekedés volt, energiaiparban növekedés volt, építőiparban csökkenés, szolgáltatás vendéglátásban egy nagyon nagy csökkenés, információ kommunikációban csökkenés, pénzügybiztosításban növekedés, oktatásban csökkenés, egészségügyben csökkenés, tehát ezért nagyjából ez az állami magán szétosztás vagy elkülönülés, ez látszik az adatokban, hát azért vannak kivételek, szolgáltatás például.
Mire számíthatunk a továbbiakban? Most ez mennyire jelez előre pozitívat, hogy negyedéves szinten növekedni tudtak a beruházások?
Hát ez mindenképpen pozitív, meglátjuk, hogy a következő negyedévek hogyan alakulnak. Egy fontos tényező, amiben már látszik kedvező irányú elmozdulás, még hogyha nem is olyan nagy az a kamatkörnyezet. Tehát az MNB már elkezdhette az effektív kamat ráta csökkentését, hogy ez 18%-ról már 17%-ra csökkent. Ennek előbb-utóbb meg kell jelennie a piaci kamatokban is, tehát a hitelezés majd előbb-utóbb be tud indulni. A másik fontos tényező pedig, hogy az Európai Uniós források mikor kezdenek el ténylegesen megérkezni Magyarországra, hiszen ez is egy fontos forrás a beruházásoknak. Ugye az állami beruházásoknál ott egy kicsit kevésbé vagyok optimista, látszik az, hogy a költségvetés helyzete nem rózsás, ugye még tavaly a magas energiaszámla okozott elsősorban problémát, ez még mindig probléma, de most már kisebb probléma, viszont ugye most már a megnövekvő kamatteher jelent óriási gondot az állam számára.
Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Makronóm Intézet szakmai vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Már nem a YouTube az influencereknek fontos trendek helyszíne, sokkal inkább a TikTok. Ugyanakkor kiemelt szempont, hogy egy tartalomgyártó több lábon álljon, éppen ezért nem valószínű a YouTube visszaszorulása, mondta el a rádiónknak nyilatkozó közösségi média szakértő. Forgács Marian arról is beszélt, milyen munkákkal jutnak fizetéshez a szakma képviselői, például exkluzív tartalomgyártással, rendezvényeken való részvétellel, esetleg saját névvel fémjelzett termékek eladásával szerzik meg bevételüket. Németi Kincső interjúja következik.
Az influencerek fizetése az hogy tevődik össze, milyen forrásból tudják beszerezni a pénzt, és egyébként mennyit keres manapság egy népszerűbb influencer?
Azt, hogy általában mi mindenből van bevétel az influencernek, az elég változó lehet. Többnyire azt látjuk, hogy social csatornákon gyártanak valamilyen tartalmat, és az a legkézenfekvőbb, hogy azért kapnak valamennyi pénzt. De emellett lehet akár az is, hogy elmegy egy rendezvényre, ott van megjelenése, tart mondjuk esetleg előadást. Vannak mondjuk olyan termékek, amik az ő nevével van fémjelezve, annak az eladásaiból tud pénzt keresni. Vannak olyan tartalmak, amik exkluzívan érhetőek el. Tehát, hogyha valaki fizet mondjuk egy ilyen előfizetői rendszerben, akkor megnézheti ezeket a tartalmakat, és hát ugye vannak azok az együttműködések, amikért pénzt kap. Nem, hogy olyan tartalmat gyárt, olyan videót készít, olyan posztot készít, amit valamilyen ügyfél megbízására tesz meg. Az egyébként, hogy ez milyen összeg lehet, az teljesen változó. Attól is függ, hogy milyen célcsoportja van az influencernek, mennyire megbízható, mennyire lehet vele azonosulni. Ha például szélsőséges ügyekben megnyilatkozik, vagy kiszámíthatatlan a vele való együttműködés, akkor nyilván, ha egyáltalán létrejön az együttműködés, akkor sem feltétlenül kap ezért sok pénzt, hiszen nem jó vele együtt dolgozni hosszú távon, úgyhogy teljesen változó. De Magyarországon is vannak már olyan influencerek, akiknek ez a főállása, és ebből vidáman meg lehet élni.
A cégek egyébként mennyire elsődlegesen az influencereken keresztül promotálják magukat, vagy reklámoznak bármit?
Mi a biztosról készítettünk egy felmérést 2023-ban a fiatalok internetezési szokásaival kapcsolatban. 14 és 25 év közötti fiatalokat kérdeztünk meg arról, hogy a hagyományos értelemben vett reklámok mennyire zavarják őket. És azt láttuk, hogy már nagyon idegesítik őket, ahol csak lehet, elkerülik ezeket. Viszont, hogyha szeretné egy cég eljuttatni a termékét, szolgáltatását ezekhez a fiatalokhoz, akkor elsősorban ezt influencereken keresztül fogja tudni megtenni, hiszen az influencereket pedig előszeretettel követik. Átlagosan 30-nál is többet egy-egy ilyen fiatal. És ugye egyre inkább jellemző ránk, hogy azok a reklámok, amik csak az értékesítésről szólnak, azokat elutasítjuk mi is. Nem szeretjük, hogyha megmondják nekünk, hogy mit vegyünk meg, hanem szeretünk mi magunk dönteni. Önálló döntés azért idézőjelben van meg, hogy nyilván befolyásolva vagyunk sok más által is. Így tehát, hogyha nagy elérést szeretnénk, akkor azt influencerekkel tudjuk megtenni, és a cégek sokkal jobban járnak akkor, hogyha hagyják alkotni az influencert, és nem szájbarágós módszerrel elmondott azokat az üzleti üzeneteket, ami általuk fontos, hanem hogyha egy tartalomgyártóval dolgoznak, akkor hogy kell őt alkotni.
Elhangzott, hogy jól meg lehet élni azért influencerként. Gondolom ez azt is jelenti, hogy azért egyre többen kacsingatnak e felé, főleg, hogy most már egyre több platformon kivitelezhető ez az életforma. Mennyire könnyű influencerré válni? Mennyire szűk önmagában ez az egész piac?
Szerintem nehéz jó influencerré válni, és nehéz jó influencer megmaradni, mert egyrészt nem az első videó után születnek meg ezek az együttműködések és ezek a hatalmas nagy összegek, hanem ez adott esetben mondjuk sok-sok év hosszú munkája, kitartó munkája, aminek az eredménye lehet. Arról nem is beszélve, hogy folyamatosan jó minőségű tartalmat kell gyártani időnként megújulva, és ugye kezelve azokat a kommenteket, amik a legkevésbé sem kedvesek Magyarországon. Szerintem nagyon komoly munka, amit sokan nem tudnak értékelni, vagy lemérnek, mert csak azt látják, hogy sikerpénz csillogás az, amivel ez jár, viszont a fiatalok egy ilyen jövői célként vagy munkaként egyre többen akarnak influencerekké válni. Nem feltétlenül tudják azt, hogy ez mondjuk mivel jár. Éppen ezért szerintem, hogyha meg tudja mutatni egy influencer azt, hogy nem csak a csillogásból áll az élete, hanem mondjuk ha a 7-7 napján dolgoznia kell, mert fontos, hogy a csatornáján friss tartalom legyen és szórakoztassa a követőit, az mondjuk elég megterhelő lehet.
Mik a mostani trendek, hogyha így a tartalmakat nézzük?
Hát a trendek helyszíne az leginkább a TikTok, ott lehet ilyen időről időre felbukkanó trendeket látni, de az, hogy valaki ezt közel érzi-e magához, vagy meg tudja csinálni, szerintem sokkal jobb, hogyha hiteles marad, és az a irány, amivel eredetileg elkezdett foglalkozni, amentén halad végig, és nem ugrik minden trendre, tehát a táncos kihívások, a népszerű hangra, tátogás, tehát hogy ezek mind-mind ott vannak TikTokon, de ez nem jelenti azt, hogy azonnal ezekkel a kihívásoknak kellene extra tartalmat készíteni és ennek megfelelni, hanem sokkal jobb, hogyha ön azonos tud maradni az influencer, és csak olyan tartalmakat készít, amiben hisz meg, ami rá jellemző.
Hosszú távon ez azt is jelentheti, hogy a YouTube az vissza fog szorulni, és akár minden eddig YouTube-on szereplő influencer átpártol a TikTokhoz?
Azt nem gondolnám, hogy a YouTube visszaszorul influencer szempontból, hiszen azért nekik is érdekük, és elég jól megfizetik ők is azokat az influencereket, akik minőségi tartalmat gyártanak, akik nagyon sok nézőt oda tudnak ültetni a különböző kijelzők elé a tartalmaikkal. Úgyhogy nem gondolnám, hogy visszaszorul. Talán picit átalakul, ugye látszik az, hogy nem csak a hosszú videók, a hosszú szerkesztett videók, hanem akár a rövidebbek is, ezek a short videók, amik megjelentek YouTube-on. Szerintem több lábon kell állni az influencereknek. Egyrészt a különböző social csatornák algoritmusának megfelelve kell tartalmat gyártani, és másrészt a saját belső kreativitásukat kell megmutatni, és hogyha ez jól összeáll, akkor tudnak ezzel pénzt is keresni, és tényleg működhet munkaként.
Ugye vannak ilyen partnerprogramok is, hogyha jól tudom, akik pont ezt a szakmát támogatják. Hogy működnek ezek, és egyébként kik csatlakozhatnak egy ilyen partnerprogramhoz?
Ezekben a partnerprogramokban ugye a platformok üzemeltetőjének is érdeke, hogy minél jobb tartalmak kerüljenek az oldalaikra, de ott tartsák a nézőket, és jó sok időt eltöltsenek ott. Nyilván ezek között hirdetéseket lehet megjeleníteni, megfelelően célozva a célcsoportot, úgyhogy a platformok üzemeltetői is adnak pénzt azoknak a tartalomgyártóknak, akik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek, mert hogy ezek tényleg nagyon komoly feltételek. Megvan adva az, hogy mondjuk TikTokon milyen gyakorisággal, milyen elérésű tartalmat kell gyártani, ez nem kerülhet be akárki. Tényleg ezt komolyan kell venni, és ha valaki influencer szeretne lenni, akkor ez nem azt jelenti, hogy egy kedd délutáni elfoglaltságot jelent neki, hanem nagyon hosszú távú elköteleződést, és hát sok esetben lemondást igényel.
Az elmúlt néhány percben Forgács Mariant, a Be Social közösségi média szakértőjét hallották. Ez volt a reggeli Monitor Extra. Köszönöm figyelmüket. Önök a szerkesztő műsorvezetőt, Molnár Gábort hallották. Hamarosan legfrissebb híreink következnek. A viszonthallásra.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli monitort minden hétköznap 7:30-tól a Trend FM-en.